Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 138. Zsoltár első versét az istentisztelet kezdetén. A 138. Zsoltár így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy Nagy Sándor testvérünktől vettünk búcsút az előző héten, 75 évesen hunyt el. Isten szent lelke vigasztalja a családot. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. A bibliaóránk még mindig 3 órakor van szerdán. A gyülekezeti épület a hátam mögött található gyülekezeti épület alaksori termében. A kismamák mamaköre péntekenként 10 órától van, szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat és minden érdeklődőt, ez pedig a gyülekezeti teremben fönt a mögöttem levő épület emeletén található teremben tartjuk. A távolabbi alkalmaink, amik nem rendszeres alkalmak, húsvéti családi alkalom lesz, március 20-án, virágvasárnap, délután 3 órakor a gyülekezeti terembe, erre a hittanos gyermekek családjai külön meghívót kapnak, de minden gyermeket, családot szeretettel várunk. Ifjúsági csendes napot tartunk, április 2-án, szombati nap, szintén a gyülekezeti termünkre, melyre a konfirmációra készülő és a már konfirmált fiatalokat várjuk. Hívogatunk már jó előre a Mátraházán megtartandó gyülekezeti hétvégénkre, június első hétvégéje ez, 3-ától 5-éig szeretnénk együtt lenni a Mátraházi református üdülőben. Családostul jöhet mindenki, a feltételekről van egy kis szóró lap, aki azt kéri, az megkaphatja még a lelkészi hivatalba, egyébként kint volt a padokon az elmúlt vasárnapokon. A mai vasárnap Biblia vasárnap, így a mai persejpénz a Biblia terjesztés céljait szolgálja. Az 1%-ot szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, nem csak az egyházi 1%-ot lehet a Magyar Református Egyház egészének felajánlani, hanem az alapítványi 1%-ot a minket támogató Patmosz alapítványnak, az ő adataik ott vannak a kiáratnál, a nagy plakáton. Szeretettel ajánljuk ezt is. Most folytassuk az Isten tiszteletet, a 229. dicséret, mind a három versét énekelve, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi út vesztőben te mutasd jó utat. Szent nyomdó a menny felé megyünk, ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk.
A mai istentiszteleten különleges alkalmunk van. Örülünk és szeretettel köszöntjük a körünkben a Református Cigány Misszió három munkatársát. Nyeső Ágnes, lelkész, fogja az igét hirdetni. Közöttünk Naszádi Krisztina bizonyságot fog tenni az istentisztelet végén, és most pedig az igét felolvasni és imádkozni Káli Horváth Kálmán testvérünk fog.
Mert így szól az Úristen. Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül, s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein, a mélységekben, s a föld minden lakóhelyén. Jó legelőkön legeltetem őket, és Izrael magasságos hegyein leszen akluk. Ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem, és a kövért, s erőst elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Kérem, hogy felállva imádkozzunk. Mennyei Istenünk, szabadító atyánk, aki mindig, minden helyzetben tudod hozzánk az utat, aki mindig, minden helyzetben meg tudod szólítani és megtalálni tőled elfordult szívünket. Kérlek, szent lelkeddel világíts be ma is a mi legbelsőbb lényünkben, tárd fel előttünk azt, amit mi magunk is rejtegetünk önmagunk előtt, amivel nem tudunk, nem akarunk, nem merünk szembenézni. Tégy készszé minket a te ígéd hallására, és áraszt ki áldásodat ma egy gyülekezetre, és az ige szólójára, hogy valóban ma itt mindannyian megtaláltassunk és megmentessünk. Jézus nevében ámen.
Az Ezékiel könyve 34. fejezetéből hallottuk az igét, és most az igehirdetés hallgatására készülve a 372. dicséret első és második versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.
Istenünknek az a szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve és várva hirdetni kívánok közöttetek, a Biblia olvasó vezérfonal szerinti mai napi újszövetségi igeszakaszban van megírva, Máté evangéliumának a 18. fejezetében, a 11-től 14. versig terjedő igeszakaszban, eképpen. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. A gyülekezet foglalja el helyét. Nem emlékszek pontosan, hogy mikor történt velem, de olyan 5-6 éves lehettem, amikor már nagyon régen szerettem volna egy saját biciklit, és végre megkaptam. Nem volt egy ilyen full extrás, nagyon menő bicikli, de az enyém volt, és működött, és nagyon-nagyon örültem neki. És persze, hogyha egy gyerek, aki régóta szeretett volna egy biciklit, és kap egyet, akkor semmi más nem szeretne, csak biciklizni. Ez velem sem volt másképpen. A mi utcánkban nem laktunk veszélyes környéken, nyugodtan lehetett az utcán játszani, nem is volt egy túl nagy terület, ahol ott mindig kint voltunk a többi gyerekkel, és egyszer kikéreckedtem biciklizni, és anyukámék azt mondták, hogy két elágazás van az utcánkban, És anyukámék azt mondták, hogy a közelebbi elágazásig mehetek, én persze szerettem volna a távolabbig menni, az nem lehetett. De legalább biciklizhettem, ez is jó, gondoltam. De ahogy elindultam, erre tisztán emlékszek, ahogy így gondolkodtam rajta, hogy ha elég gyorsan biciklizek, akkor el tudok menni úgy a távolabbi kereszteződésig, hogy visszaérek annyi idő alatt, hogy anyukám még azt fogják gondolni, hogy csak a közelebbi kereszteződésig mentem. Hát így is tettem, elmentem nagy bátran a távolabbi kereszteződésig, ameddig nem volt szabad, és ott játszott egy csomó gyerek. Mit csináltam? Hát ott maradtam, játszottam. Az 5 perces biciklizésből 2 óra hosszás játék lett, és az egész család engem keresett mindenhol. A testvéreim, a szomszédok, mindenki a környéken járkált, kiabáltak, hogy vajon én hol vagyok, vajon mi történt velem, és vajon elvesztem-e, de én boldogan játszottam a többi gyerekkel. Mit gondoltok, ha egy embernek van 3 gyereke, és az egyik eltűnik, akkor nem megy-e el megkeresni azt az egyet, pedig még marad 2. Vagy nem küldi el a többi gyerekét is, és minden rokonát, hogy menjünk, és keressük meg azt az egyet. Pedig otthon is ülhettek volna nyugodtan, és sokkal kényelmesebb lett volna. Az én kérdésemre legalább olyan evidens a válasz, mint amilyen evidens volt, amikor ugyanezt a kérdést Jézus tette fel a tanítványoknak. Mert ez a példázat egy nagyon tiszta és nagyon világos tükör az emberek előtt. Ha valami elveszett, akkor elmegyek, megkeresem. Hát nem ezt tennéd te is? Nem ugyanígy járnál el te is? Amikor felteszi Jézus ezt a kérdést, ez van benne. Te is ugyanezt tennéd. Akkor miért csodálkozol? A kérdésre a választ nem kell kimondani, és nem kell körbe magyarázni. Mert ezt a pásztorképet mindenki értette akkoriban. A pásztornak volt egy nagy nyája, nagyon gyakran megszámolták, akár minden nap, főleg ha rábízták valakire, és utána visszakapták a nyájat, mindig megszámolták, átszámolták, megvan-e mindegyik. És az, hogy egy pásztor elmegy megkeresni az egyetlen elveszett bárányát, az egyáltalán nem volt rendkívüli, nem volt szokatlan, ezen nem lepődött meg senki. Ha hiányzott egy bárány, akkor a pásztor egy másik pásztorra bízta a nyájat, vigyázzon rá addig, amíg én elmegyek és megkeresem azt az egyet. Semmi rendkívüli, semmi különleges nincsen benne. A világ legtermészetesebb dolga volt. Ha valami hiányzik, ha egy bárány is hiányzik, elmegy és megkeresi. A szokás nem idegen. Minden báránynak meg kell lennie. És ebben a példázatban nem törekedett a Szentíró arra, és Jézus, amikor elmondta ezt a példázatot, nem törekedett arra, hogy túlmagyarázza, hogy minden szereplőt, minden eseményt megfeleltessen valaminek, míg az érzelmek sincsenek ábrázolva. Nem beszél arról, hogy vajon mit érzett a pásztor, vagy mit érezhetett volna. Jézus ott áll a tanítványai között, a legszűkebb, a 12-es tanítványi kör között, és nekik mondja el. Ezek a tanítványok éppen azon tanakodtak, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Feltehetően magukra vonatkoztatták a kérdést. És Jézus odaállított egy kisgyereket, és azt mondta, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, még be sem mentek oda. Nem, hogy nagyobb vagy kisebb lesz közületek valaki, de be sem mentek. A gyermekkor, mint egy lenézett állapot akkoriban, a kicsi, a lenézettség, ez válik példává. Ha a kicsit befogadod, Jézust fogadod be. És Jézus versről versre, mondatról mondatra inti a tanítványait. Egyet se botránkoztassatok meg közülük. Egyet se utasítsatok el közülük. Egyet sem legyél figyelmetlen. Mert Isten előtt mindegyik kicsi számon van tartva. És ahogy Jézus ezt mondatról mondatra magyarázza és ecseteli a tanítványoknak, elérkezik ehhez az elveszett bárány példázatához, vagy eltévedt bárány példázatához. Amikor szembesíti őket azzal, hogy hiszen a mindennapi gyakorlatotok része az, hogyha valami nektek fontos, akkor arra vigyáztok, ha eltéved, eltűnik, akkor utána mentek. Akkor miért ne tennétek így? Mert a megvetés és a figyelmen kívül hagyás, a kicsinyek figyelmen kívül hagyása bűn. És a példázat pásztora Isten. És végig az egész példázatban, Isten szempontjából, az ő szemszögéből látjuk a történetet. A pásztor, aki elveszít, keres és talál, és a végén örül. És számunkra a példázatból kiderül, hogy Isten szeretete egy számon tartó szeretet, kereső szeretet, és tel is tele van örömmel. Számon tartó szeretet, ahogy egy szülő számon tartja a gyerekeit, és ha egy eltűnik, akkor észreveszi, ahogy egy gyülekezet számon tartja a tagjait, és hogyha egy hiányzik, egy már régóta nincs itt, akkor utána megy, akkor észreveszi, mert a számontartás felelősség valakiért, és döntés valaki mellett. Isten felelősséget vállal érted, elvégezte a megváltásodat, hozott egy döntést melletted. És ebből a döntésből fakad ez a keresés, mert az Atya akarata az, hogy egy se vesszen el, de a maradék 99-re is vigyáz valaki. A megmentő Isten odaadó gondoskodása látszik, ami tel is tele van örömmel. Pedig olyan igazságtalanul hangzik az, hogy az egy, minthogyha többet érne a 99-nél. Ezt nem ment a, hogyha a tékozló fiú történetére gondolunk, akkor ugyanez nem sikerült a tékozló fiú testvérének se. Ezt megérteni, vagy ezt megugrani. Miért olyan nehéz örülni annak, aki eltévedt és aztán hazatalál? Miért olyan nehéz érezni ennek az örömnek a valóságát? Sokszor még magunkra nézve is nehéz, nemhogy a másikra nézve. Mert az emberi reakció ilyenkor annyira más. Hogyha befejezem azt a történetet, amivel elkezdtem, amikor én elmentem biciklizni, és kicsit messzebb mentem, és kicsit tovább maradtam, és a végén már mindenki engem keresett az utcába. Amikor hazamentem, akkor nem azt mondta az anyukám, hogy jaj, de jó, hogy itthon vagy, sütök neked a kedvenc süteményedből, és üljünk le ünnepi lakomára, hogy nem lett semmi bajod, hogy nem történt veled baleset, hanem kaptam két nagy büdös pofont, mert elcsavarogtam. Az emberi reakció valahogy teljesen más. És bízni abban az atyai szeretetben, hogy örömünnep lesz Istenhez megtérni, nem pedig retorzió a bűneim miatt, ez nem emberi kategória. Pedig Jézus pont arra tanít, hogy emberi kategóriának kéne lennie. És ezt a bárányt lehetne mentegetni. De hogyha figyelmesen olvassuk, akkor ez a bárány eltévedt. Ez egy önhibás bárány. Nem a körülmények áldozata, nem a sors, az élet hozta így. Ő eltévedt, lemaradt, nem figyelt. Ő önhibájából maradt el a többiektől. És ez a példázat egy olyan példázattá válik, aminek az ember minden kapcsolatát, minden viszonyulását át kell, hogy járja. Mert ennek az örömnek, ennek a jónak, amit meg kellene, hogy érezzünk, ennek túl is kell csordulnia. És ennek kell begyűrűznie az emberi kapcsolatokban, nem a rossznak. Egy viszony történetté válik ez a példázat. Ezékiel könyvéből ez a profécia, Istennek ez a, egyrészt lehet profécia is Jézusra vonatkoztatva, de Isten ezt tette a választott népével, összegyűjtötte őket. Ez Isten alapmagatartása, ez Isten cselekedete. Hadd olvassam fel még egyszer ezeket a részeket. Magam keresem meg, én viselem gondjukat. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem. A sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, az erősre vigyázok. Ezt mondja Isten, hogy ezt teszi, ezt ígéri. És amikor Jézus itt élt a földön, ennek megfelelően élt. Ezt követte, ezt töltötte be. ezt éli bele a világba. Együtt volt a farizeussal, az írástudóval, a paráznával, a bűnössel, mindenkivel. Együtt volt, hogyha tovább megyünk, a beteggel, akiket meggyógyított, mindenkivel együtt volt. Együtt volt azzal, akinek segítségre volt szüksége, és együtt volt az erőssel is, akinek egész másra volt szüksége. Mindenkinek ott volt körülötte a helye. A gyengét erősítette, de az erősre is vigyázott. Ha egy elveszett, utána ment, de a 99-re is ott volt, fontos volt a 99 is. És hogyha még tovább lépünk ezekben a viszonyokban, János evangéliumában azt mondja Jézus, ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek benneteket. Mert gondot viselni egymásra minden tanítvány felelőssége. A tanítványoknak bízni kell magukba, bízni kell, hinni kell a megváltásukban, az üdvösségükben, de ezzel együtt senkiről sem szabad lemondani, mert az egyetlen egy sem elhanyagolható mennyiség. És vonatkozik ez a gyülekezet tagjaira, ahogy itt számon tartjuk egymást, és vonatkozik ez a misszióra is, amikor elmegyünk, és olyanokat keresünk, akik talán soha nem hallottak még az atyai szeretetről. Megkeresni azt, akit lehet, hogy még senki sem keresett ezelőtt. És ennek a viszonynak működnie kell Isten és ember, Jézus és bűnös között, és ennek a viszonynak működnie kell az embertársi kapcsolatokban is. Mert ez a ránk bízott küldetés. Minden emberre bizatott, aki megérezte, hogy ez az iránta érzett szeretet és öröm az övé. Örül neked, Isten! És így örül minden kicsinek, minden elesetnek, szegénynek, gazdagnak, minden tökéletességre törekvőnek. Így örül mindenkinek, aki A-tól Z-ig ismeri az egész Bibliát. És lehetne sorolni azokat a pozitív vagy negatív skatujákat, amiben belehelyezzük magunkat és egymást, amiket létrehozunk annak érdekében, hogy az egymás melletti viszonyból aláfölé rendeltségi viszonyt csináljunk. Úgy örülj minden megtérő bűnösnek, úgy keres minden elveszettet, ahogy Isten örül annak, hogy te nem vesztél el, hanem az övé vagy. Úgy keres mindenkit, amilyen szeretettel Isten elvégezte a megváltásod, és ingyen kegyelemből neked adta annak érdemét. Még a tanítványok is feltették a kérdést, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. De ha 100-ból csak egy hiányzik, akkor hiányérzetünk kell legyen, vissza kell fordulni, meg kell keresni, és az örömszerző Isten hajlékába kell hívni. Mert ahogy a 14. versben mondja Jézus, a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül, mert ez az Atya akarata. Ámen. Énekszóval feleljünk az ige hirdetésre. A 395. dicséretünk első és második versét énekeljük, Isten megszólító szavára válaszadásképpen. 395. dicséretünk első-második versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Isten szívé megpihenve, forjon szívünk egybe hát, hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk neked az írott és hirdetett ige ajándékáért. Ezen a Biblia vasárnapon különösen is azért, hogy a te írott igéd a kezünkben lehet, olvashatjuk minden nap, a miénk lehet, a sajátjunknak nevezhetjük. És ezen keresztül hozzád kerülünk közelebb. Veled vagyunk kapcsolatban, te szólsz általa hozzánk. És köszönjük neked, hogy ezen a mai délelőttön is, az Isten tisztelet órájában a te szívedhez vontál minket is, és te tanítottál bennünket. Könyörgünk Istenünk, hogy tégy minket az ige megtartóivá. Tudjuk megtartani mindazt, amit a szívünkre helyeztél. Tudjuk azt megcselekedni. Soha senkiről nem mondjunk le. Az a szeretet járja át a kapcsolatainkat, amivel te szeretsz bennünket. Tartsuk számon egymást. Adj bátorságot a misszióhoz, az ige hirdetés szolgálatához. Lépjünk közel mindenkihez, akiket ránk bíztál. Legyenek azok a világ megvetettjei, vagy legyenek azok a világ gazdagjai elitje, hiszen mindannyian egyformán a te megváltó kegyelmedre szorulunk rá. Adj bátorságot ehhez a feladathoz, adj hozzá örömöt és szeretetet, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket is, ne rajtunk múljon, hogy bárki is elveszett. Vedd el a szívünkből, Istenünk, az ítéletet, a lenézést, add, hogy arra törekedjünk, hogy soha senkit meg ne botránkoztassunk, mert az a te akaratod, hogy mindannyian nálad legyünk. És könyörgünk Istenünk ezért a gyülekezetért, kicsinyeiért, nagyjaiért egyaránt. Te légy ennek a közösségnek őriző pásztora. Te vezesd a vezetőit, lelkészét, presbitereit. Te vezesd ezt a gyülekezetet, hogy egy akarattal, egy test tagjaiként a te dicsőségedre éljenek a világban. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem lehetnek itt, bármilyen ok is tartotta őket távol. Erősítsd, gyógyítsd a betegeket, testi-lelki betegséggel küszködőket. Te légy mindannyiunk oltalma. Jézus nevében kérünk, hogy hallgasd meg imádságunk szavát. Ámen. Most pedig kiki csendes imádságban vigye Isten elé szíve kéréseit. Áldott az Isten, aki kimondott és ki nem mondott imádságainknak egyaránt meghallgatója. Most pedig imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el a himnuszt, majd pedig a székely himnuszt.
Thank you.
Fogadjátok az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét.
Még hadd tolmácsoljak egy meghívást, ahogy múlt vasárnap is hirdettem, az istentisztelet után a gyülekezeti teremben együtt maradunk beszélgetésre, akiket érdekel a cigánymisszió, illetve a gyülekezetnek a tevékenysége. Mindenkit szeretettel várunk a gyülekezeti terembe. Most pedig Naszádi Krisztina testvérünket hallgassuk.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én Naszádi Krisztina vagyok, és az Országos Református Cigánymissziónak vagyok a munkatársa. Az én feladatom jelenleg az, hogy azokat a gyülekezeteket segítsem, akik úgy, mint a Csepeli gyülekezet, a svájci protestáns segélyszervezetnek a segítségével cigánymissziós projektet, cigánymissziós programot végeznek. És azt gondoltam, hogy arról beszélnék egy picit, hogy hogy jutottam el én idáig, hiszen pár éve még egyáltalán nem foglalkoztam ilyesmivel, egy könyvkiadóban voltam szerkesztő, és most pedig eléggé megváltozott az életem, és ezt a cigánymissziós munkát végzem. Én persze jól ismertem ezeket az igéket, amik mind arról szólnak, hogy Isten nem személyválogató, meg hogy megkeressük az elveszetteket, és azonban én mindig úgy gondoltam, hogy én azon az oldalon vagyok, akiket épp megtaláltak, és aki a kedvezményezettje annak, hogy Isten nem személyválogató. Tehát, ahogy ugye Pál apostol is mondja, hogy Krisztusban nincs se zsidó, se görög, se solga, se szabad, ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy hát a zsidók mellett most már imád a keresztények lettek Istennek a gyermekei. És lassan rá kellett arra ébredjek, hogy Magyarországon van egy olyan nép, aki sokkal rosszabb körülmények között él, mint mi. És megdöbbenve eljutottam pár ilyen közösségbe, cigány közösségekbe, és megdöbbenve láttam, hogy Magyarországon vannak olyan gyerekek, akiknek nem jut elég étel ahhoz, hogy jól lakjanak, vagy nem jutnak el az iskolába, mert nincs olyan cipőjük, amivel el tudnának menni, vagy vannak még analfabéták, és vannak olyan gyerekek, akik nem tudnak megtanulni rendesen írni, olvasni. És ez számomra egy döbbenetes élmény volt, hogy a harmadik világ az tulajdonképpen itt van Magyarországon, és úgy gondoltam, hogy ez nem lehetek hiteles keresztény akkor, hogyha ezt továbbra is tétlenül nézem. És akkor először, mivel én ugye könyvkiadással foglalkoztam, hát megkerestem egy romológust, és vele készítettem egy interjúkötetet, hogy minél többet megtudjak erről a helyzetről, hogy kik ezek az emberek, akik itt élnek a városainknak a peremén. Jártam olyan cigánytelepen, ami egész közel volt például egy református templomhoz, és olyan gyerekek éltek ott, akik nem minden nap tudtak jól lakni, olyan házakba laktak, aminek nem volt ablaka, és kevesebb cipő volt, mint ahány gyerek egy-egy családban volt. És akkor ezt az interjú kötetet elkészítettem ezzel a romológussal. Az lett a címe, hogy őszintén a cigányokról, én megismertem az ő hozzáállását a cigánysághoz, és ekkor megismertem a cigányságnak a szépségeit is, azt, hogy közöttünk mennyi művész ember van, milyen gyönyörű festményeket festenek, hogy vannak köztük írók, költők, vannak közöttük értelmiségiek, és egy egész világ kinyílt előttem, vannak köztük lelkészek is, katolikus papok, szerzetesek, református lelkész is van, és már nem csak úgy láttam a cigányságot, mint akik segítségre szorulnak, hanem úgy is, mint akik nagyon nagy gazdagsággal meg tudnák ajándékozni ezt a, a mi közösségeinket is, a református közösségeket is, és megláttam bennük azt a szépséget is, ahogy ők például Isten tudják dicsérni, nagyon őszintén és nagyon nagy lelkesedéssel, vagy ahogy a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadnak egy-egy hittanórát, sokkal nagyobb lelkesedéssel sokszor, mint a református családba született gyerekek, és sokkal nagyobb örömmel. És ekkor nyílt lehetőségem arra, hogy egyre inkább közelebb kerüljek ehhez a munkához, és mivel a református egyházban egyre inkább elindult egy ilyen munka, hogy segítsük azokat a gyülekezeteket, akik szolgálnak cigánymisszióba, én is jelentkeztem, és először a honlapot, nem tudom, hogy ismerik-e, van a református cigány, országos református cigánymissziónak van egy honlapja, cigánymisszió.református.hu, a református.hu honlapról le lehet érni, először annak lettem a szerkesztője, és ott különböző cikkeket írunk a cigánymisszióról, segítjük hírekkel azokat, akik a cigánymisszióba szeretnének szolgálni. Ennek a munkának lett aztán az eredménye egy interjúkötet, amit azt hiszem, hogy a testvérek már ismernek, mert itt is például Jónás Zsolti, aki ennek a gyülekezetnek a hitoktatója, az ő bizonyságtétele is benne van. Ő cigány emberek szőszól, Káli Horváth Kálmán, aki az igét olvasta, az ő vele készült interjú is benne van, református cigány embereknek az életéről. És tehát annyit szeretnék erről elmondani, hogy én számomra ez milyen nagy gazdagodást jelentett a hitem számára, hogy megismerhettem azt, hogy olyan emberekkel, akik tőlem távol álltak, akiknek a kultúrája is tán idegen volt, közel kerülhettem, és most már a testvéremnek mondhatom őket. Úgyhogy erre szeretném bátorítani a gyülekezet tagjait is. Tudom, hogy itt sokan vannak, akik már részt vesznek ebben a misszióban, hogy ez egy nagy áldás, hogy Isten előtt közösségben lehetünk mindenkivel. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és akkor mindenkit szeretettel várunk Isten tisztelet után a gyülekezeti terembe, és most pedig az Isten tisztelet végén a 396. dicséret, mind a három versét énekeljük, ébredj bizonyságtévő lélek.